A Rómabeliekhez írt levél 13. rész első 7 verse alapján igehirdetés, a címe: miért van szükség vezetőkre a gyülekezetben, és milyen vezetőkre van szükség.
Minden lélek engedelmeskedjék a felettes hatalmaknak, mert nincs hatalom mástól, mint Istentől, ami hatalom pedig van, az az Istentől rendeltetett. Aki tehát ellene szegül a hatalomnak, az az Isten rendelésének áll ellen. Akik pedig ellenállnak, azok ítéletet vonnak magukra. Mert a jó cselekedetek miatt nem kell félni az előjáróktól, hanem csak a rossz miatt. Azt akarod, hogy ne kelljen félned a hatalomtól? Tedd a jót, és dicséretet kapsz tőle, mert Isten szolgálja az a te javadra. Ha azonban a rosszat teszed, akkor félj, mert nem ok nélkül viseli a kardot, hiszen ő Isten szolgálja, aki az ő haragját hajtja végre azokon, aki a rosszat teszi. Ezért tehát engedelmeskedni kell nem csak a harag miatt, hanem a lelkiismeret miatt is. Hiszen adót is azért fizettek, mert ők Isten szolgái, akik éppen ebben a szolgálatban fáradoznak. Adjátok meg mindenkinek, amivel tartoztok. Akinek az adóval, annak az adót. Akinek a vámmal, annak a vámot. Akinek félelemmel, annak a félelmet. Akinek pedig tisztelettel, a tiszteletet. Kimórán már voltunk, hallottuk, hogy volt egy leborulásunk, sőt, nem csak hallottuk, hanem imádkoztunk is azért, hogy a leendő vezetőket Isten hívja el, Isten állítsa szolgálatba. Ugyanis eljött annak az ideje, ez nem a prédikáció része, de hogy megértsük a mai igét, meg a következő heti igéket, amik szószékről el fognak hangzani. Eljött annak az ideje, hogy engem felavattak, és az ügyintéző lelkipásztor vállalta azt, hogy nem állít egy vezetőséget, úgyhogy az új lelkipásztor nincs még itt. És akik eddig vezetőségi tagságot viseltek, és ebben a szolgálatban fáradoztak, az ő mandátumok ilyen szempontból jócskán kezd lejárni, és szükséges, hogy egy új vezetőséget válasszunk. Gyülekezeti órán a többit, és mielőtt belemennénk konkrétan, hogy hogyan is fog ez a választás megtörténni, addig egy bő hónap fog eltelni. Addig én nem kívánok neveket mondani, és erre is kértem a vezető társaimat, hogy ne mondjanak, ne mondjunk neveket, hanem általánosságban beszéljünk a vezetésről, a vezetőségről, majd megnézzük, hogy kik alkotják a vezetőséget, milyen tisztségek vannak az új szövetségben. Ma egy ilyen bevezető tanításon veszünk részt, és a hatalomról lesz egy picit szó, és a vezetőkről. Miért is van szükség vezetőkre? Aki éppen nem vezető, abban az a kérdés többször felmerül, mint a vezetőkbe. Nem tudom, hogy szoktunk ilyeneken gondolkodni, hogy minek van szükség vezetőkre? Ki az, aki busszal szokott közlekedni? Török Attila jelentkezik, ő ott dolgozik, de néha talán közlekedik is, igen. Szükséges-e, hogy a buszon legyen vezető? Úgy kényelmesebb, igaz? Nagyobb hittel, bátorsággal ülünk fel. Nem tudom, Budapesten gondolkodnak ilyen vezető nélküli metrón. Majd kipróbáljuk, hogyha üzemelni fog, nem tudom. Van-e szükség arra, hogy legyen a városnak, vagy a falunak, ahol élünk, vezetősége, önkormányzata? Hát demokráciában élünk, kimegyünk a dobótérre, megszavazzuk, elosztjuk a pénzt, mennyit adunk az evatnak, a városi gazdálkodóknak, mennyit adunk a nyári ünnepségekre, ugye, mennyit adunk tűzijátékra, és így megszavaznánk. Meg tudnánk így beszélni? Nem tudom, ki az, aki több házban lakik, és van ilyen lakógyűlés. Valami hasonlót kéne elképzelni a dobótéren, csak így több száz emberrel, vagy több ezer emberrel. Lenne megint itt háború az Egri várnál. Vagy van-e szükség arra, hogy az országot vezesse valaki, hisz annyi önjelölt vezető van a Kossuth téren, hogy mondjon le, ne mondjon le, majd mi megmondjuk, ugye? Szoktunk ilyen második parlamentet látni a parlament háta mögött. Na hát a gyülekezetre leszűkítve, van-e szükség arra, hogy a gyülekezetet emberek vezessék? Talán van, pedig hiszük és valljuk, hogy Jézus Krisztus feje az egyháznak, ő az, aki vezeti az ő testét, mondja is Pál, hogy Krisztus a fej, meg az ő tagjai vagyunk, testének tagjai vagyunk. És hát nálam úgy működik, hogy nem a kis ujjam mondja meg, hogy mit csináljak, hanem én mondom meg a kis ujjamnak, hogy ő mit csináljon, integessen nektek. Ezzel szoktak nevetni. Nem tudom, hogy ha arra gondolunk, hogy család, akkor ott is látunk egyfajta vezetőséget. Jó, hogyha van a családon belül vezetőség. Van egy férfi, aki vezeti a családját. Az új szövetség úgy használja, hogy legyél férfiként a család papja. A pap vezette a liturgiát, a szolgálatot az Ószövetségben. Ő az, aki vezette az áldozatok bemutatását. Ő az, aki vezette akár a dicsőítést, akár az imaközösséget. Ő volt felelős azért, ami a templomban történik. És azt mondja az Újszövetség, hogy férfiak legyenek a családnak papjai, legyenek vezetői. Egy család, egy házasság sem tud akkor működni, hogyha nincsen egy vezérelv, nincsen egy cél, amit szeretnénk elérni, amit kitűztünk, és nincsen egy határozott vezető, aki képviseli minden körülmények között, hogy már pedig a célunkat szeretnénk elérni, ezért kitartunk emellett. Ez mondjuk jelentkezhet, ha van egy spórolás, szeretnénk egy új mosógépet venni, mert a régi már haldoklik, és hát ha nincs az a vezérre, hogy mi erre gyűjtünk, akkor könnyen elszállhat a költségvetés a bevásárlóközpontba. Most az akciós vegyük meg. Most Istenből, hogyha ötöt veszel, akkor a hatodikat ajándékba adják, az ötödiket meg kifizeted, csak utána kéne számolni. Szóval néha el tudunk csúszni akár még a saját házi közösségünkbe, a családunkba, ha nincs ott a vezetés. Nem tudom, hogy a vezetésnek az elve az honnan származik. Van erre ötletünk? Emberek találták ki? Nem az emberek találták ki. Hát akkor meg ki? Az Isten. Na hol találjuk az első parancsot az Istentől, hogy valaki vezesse, kormányozza azt a bizonyos dolgot, amit Isten rábízott? Több vélemény is van. Ádám, igen. Édenkert? Az édenkertnek nem mondott az Isten semmit. Ez egy helyszín volt. Igen, Ádámról van szó, Mózes első könyve első részében. Van egy érdekes ige, jó, hogyha kikeressük és látjuk a saját szemünkkel. A 28-as, 29-es versek. Isten megáldotta őket, mármint az emberpárt, és ezt mondta nekik Isten, szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be, és hódítsátok meg a földet. Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a földön mozgó minden élő lényen. Azután ezt mondta Isten, nektek adok az egész föld színén minden maghozó növényt, és minden fát, amelynek maghozó gyümölcse van. Mindez legyen a ti eledeletek. Ádámnak és Évának adja az Úristen azt a parancsot, hogy uralkodjanak, kormányozzák, vezessék a földet, ugyanis nem az oroszlán az úr, pedig ő az oroszlán király, igaz, hanem az ember. Nem a mérges kígyó lett volna az úr, hanem az ember, ha kellőképpen uralkodott volna rajta. Nem az állatok vezetik ezt a világot, hanem az embereknek kellene vezetni ezt a világot. Olyat látunk, hogy kihalnak állatfajok, kipusztulnak növényzetek vagy erdők, azért, mert az ember nem jól kormányozza, nem jól vezeti ezt a világi háztartást. Látjuk azt, hogy valahol kihalnak nemzetek, valahol meg olyan nagy a szaporodás, hogy éhen halnak emberek, vagy vízhiányban, szomjan halnak emberek, vagy betegségekben halnak meg emberek. Rosszul kormányozzák ezt a földet. Azt mondta egy biológus barátom, aki gabona kutatással foglalkozik, hogy elég magot terem ez a föld, hogy mind a 7 milliárd embernek jutna kenyér. Olyan kenyér, amit te is ettél ma reggel, amikor reggeliztél, és olyan kenyér, amit fogsz ebédelni, amit fogsz vacsorázni. És hányan ilyen pusztulnak, mert nincs mag, amiből kenyeret tudnának sütni. Isten azt mondja, hogy vezessük ezt a világot, kormányozzuk, És aztán látunk egy történetet, egy családi tragédiát, ahol az egyik ember megöli az ő testvérét. És kérdezi Isten, hogy mit tettél a testvéreddel? Hol van a te testvéred? És mit mond neki Káin? Hát őrizője vagyok én az én testvéremnek? Testvérek, hogyha a vezetőségről beszélünk, kormányzásról beszélünk, a mindenkori vezetők nem mondhatják ezt a káini mondatot, hogy talán őrizője vagyok én azoknak, akik rám szavaztak. Talán őrizője vagyok én azoknak, akik bennem megbíztak. Talán őrizője vagyok én azoknak, akik nem szavaztak rám, nem bíztak meg bennem, de Isten rám helyezte őket. Vannak ilyen nagy politikai mondások, hogy én azoknak is a miniszterelnöke vagyok, vagy a nem tudom kie, akik nem rám szavaztak. És akkor ezt vagy elhiszik a szavazók, vagy nem. Majd a törvényekből lehet látni. De Isten a gyülekezet vezetőit másképp látja, mint a világi emberek a politikusokat. Isten úgy látja a gyülekezet vezetőit, vagy Isten embereit, hogy ők Isten igényét kell képviseljék, Isten akaratát kell érvényre juttassák a gyülekezetben. János apostol olyanokat ír az ő levelében, hogy nem lesz szükség tanítókra, mert az Istennek a szent lelke vezeti az embereket. Hát akkor minek választunk előjárókat? Minek állítunk vezetőket? Minek hívunk lelki pásztort? Nem működik a szent lélek? Dehogy nem. Dehogy nem. De a szent lelket nem mindenki akarja meghallgatni. Nem mindenki akar engedelmeskedni a Szentléleknek. Nem mindenki akar az igébe elmerülni, hogy megértse az Isten akaratát. Néha vannak emberek, akik jönnek a lelki gondozóhoz, a pásztorhoz, hogy van egy kérdésük. Van egy nagy kincs, amit találtak, egy gond van vele, el van ásva. Hát mondom, ássuk ki. Hát de az a baj, hogy valakinek az udvarán van ez a nagy kincs elásva. Na most öljen meg a tulajdonost, vagy ássak be a szomszéd kertjéből, vagy hívjak erősítést, és úgy ássuk ki. Te melyiket javaslod, kedves pásztor? Hát most az ölés az nem lehet, a lopás sem lehet. Akkor minek erősítést hívni, mert akkor több embert viszünk a bűnbe, igaz? Hát figyelj már, mondom, mit mond el Isten igéje? Hát, hogy kincset ássál ilyenekről, nem beszél az Isten igéje. Hát igen, de mi itt az alapprobléma? Valakinek az udvarán, valakinek a tulajdonában van ez a kincs. Tehát akkor, ha nem akarja nekem ideadni, ajándékozni, eladni a vaterán, akkor én azt nem vehetem el. Mert az már lopás lenne. Ja, nem akarja ideadni. Hát akkor el kell tőle venni erőszakkal. Ja, belehalt az ütésbe. Van ez a vicc, hogy a Székely bácsi ott van a börtönben, és mennek a misszionárusok, hogy hát miért tetszik itt ülni? Hát a szomszédomban belecsapott a villám. Hát azért még embert nem ítéltek bíróságon több év börtönre, hát igen, csak az volt a gond, hogy én fogtam a végét. Ne essünk ilyen helyzetbe, hát ugye erről volt szó múlt héten, hogy ne szenvedjünk, mint gonosztevők. Ne szenvedjünk, mint gyilkosok, mint tolvajok. Krisztusért szenvedjünk. És a gyülekezetben a vezetőknek ez a feladata, és ahogy itt a római levélben olvastuk, hogy minden hatalom Istentől van, akár világi hatalom, akár egyházi hatalom, hogy a Szentlélek által vezetett, vagy éppen nem vezetett, és nem a szent lelken múlik, gyülekezetet, vagy Istennek a teremtett lényeit, az embereit vezesse. Bármilyen törzsbe ellátogatunk, a gyilkosság, a lopás, mindenütt bűn. Ezek olyan alap emberi törvények, természeti törvények, ahogy a Pál fogalmaz a római levél elején, hogy ezt mindenki számon kéri. Nincs olyan kultúra, nincs olyan civilizáció, ahol ezek nem lennének tiltott dolgok. Istennek az igéje vezetne bennünket, ha olvasnánk. Istennek a Szent Szelleme vezet minket, hogyha olvassuk a Bibliát, és megismerjük abban az Isten akaratát. De amikor egy közösségen belül, legyen az egy állam, egy önkormányzat, egy falu, legyen az egy gyülekezet, vagy egy házi csoport, egy család, ha nem tartják az emberek magukat a rendhez, a törvényhez, akkor ott a hatalom eszközével kell fellépni. Amikor én engedetlen voltam anyukámnak, akkor apukám a hatalom eszközével fölém kerekedett. Ő nyert. Általában ő nyert. Aztán jött egy olyan időszak, amikor azt mondta, hogy lehet, hogy már én nyernék, úgyhogy beszéljük meg, de akkor sincs igazam. Lehet, hogy úgy tűnik, hogy a gyülekezetnek a vezetői, az előjárói nem erős kezű emberek. Nem olyanok, akiktől tartani kéne. Gondolja ezt magába az együgyű. De higgyétek el, testvérek, ők az Istentől és az Isten miatt viselnek hatalmi eszközt. Itt azt mondja, hogy viselnek kardot. Itt konkrétan a hatóságra utal Pál apostol. Ha Dániel profétához lapozunk, akkor az első rész 21. versében azt olvassuk, hogy Isten az, aki megszabja a különböző időket és alkalmakat, királyokat taszít el, és királyokat támaszt. Ő ad bölcsességet a bölcseknek, és tudományt a tudósoknak. Isten az, aki taszít és támaszt uralkodókat. Nem az emberek választják. Talán úgy tűnik egy demokráciában, vagy ahol egy puccskísérlet történik, és egy új vezető lép az előző helyébe, hogy emberek által került valaki a hatalomra. Isten megengedő kegyelme ez is, vagy Istennek az akarata, hogy valaki vezető, király, uralkodó legyen. Istennek a feladata az, hogy fenntartsa a békét, a rendet ebben a világban és a gyülekezetben. És azért enged akár keménykezű vezetőket, vagy gonosz vezetőket, hogy a nép megtérjen. Hogy a nép Istenhez forduljon. Észak-koreai lelkipásztor járt Nyugat-Európába, és tanulmányi kirándulás után azt mondta, hogy remélem nem bukik meg a diktatúra nálunk, mert akkor mi is olyan lagymatag hívők leszünk, mint ti európaiak. Mert ott üldözik az embert, ott megölik a hitéért. Istennek a népében szükség van arra, hogy a vezetés a helyén legyen. És az a király, az a vezető, aki nem a helyén van, az Isten felállítja a székéből, és arrá teszi. Milyen király volt Saul, amikor elindult a zsidóknak a királysága? Ilyen fejcsávó volt, ahogy ti helyek szoktátok mondani. Hát ő volt a legjobb. Magas volt, jó képi volt, bunyós volt, erős volt, jókat is mondott. És Isten jó szemmel nézte az ő bűnös életét? Nem. Félreállítja. Saulnak még tart a királyság, amikor Isten már elkezdi előkészíteni az új királynak a terepet. Elmegy Sámuel, felkeni Dávidot királyá. Persze Dávid kivárja a sorát, amikor hivatalosan is felléphet a trónra. De ez Istennek az üszterve, hogy ő taszít és ő állít királyokat. És ugyanígy van a gyülekezet életében is. Nem a lelkipásztortól működik a gyülekezet. Nem a jó vezetőségtől működik a gyülekezet. Ezek szükséges elemek. Isten élő szent lelkétől működik a gyülekezet. Isten az, aki vezeti a pásztort, ha engedi. Isten az, aki vezeti az előjárókat, a vezetőket, ha engedik. Isten az, aki vezeti a gyülekezetet, hogy engedelmeskedjenek. Nem a lelkésznek, nem az előjáróságnak, hanem az igének. Hanem az igének. Én nem értem azt a felszólalást, hogy amikor a vezetőséghez jut be egy olyan kérdés vagy kérvény, hogy valami engedményt tegyünk abból, amiből nem lehet engedni. Azt mondta az Úr Jézus, hogy amit megkötöttem fent a mennyben, azt ti nem oldhatjátok fel lent a földön. Amit én eloldottam fent a mennyben, azt ti nem köthetitek meg a földön. Tehát, ha valami Isten igében benne van, ami tilt az ige, tilt Isten, akkor azt mi nem engedhetjük. Ha valamit Isten enged, azt mi nem tilthatjuk. Vannak olyan tévtanítók, és voltak, akik tiltották a házasságot? Vannak. Ki rendelte a házasságot? Isten. Tehát akkor ne kezdjünk el, mondjuk, ez csak egy kiragadott példa volt, ez a veszély nem fenyeget minket, olyan dolgokat tiltani, amit maga az Úr Isten rendelt el. És az új szövetségi vezetésben már meglátjuk, erről lesz több külön alkalom, hogy hogyan is áll fel Istennek az akarata az új szövetségi gyülekezetben. Nézzük a Római Levél 13. részét, az alapigénket. Minden lélek engedelmeskedjék a felettes hatalmaknak, mert nincs hatalom mástól, mint Istentől. A minden lélek benne van. Azt a rendőrt is megbüntetik, aki nem tartja be a kereszt szabályait. Gyorsan hajtott, megbüntetik. mindenkit meg kell büntessenek, aki nem tartja be a törvényt. Mindenkinek engedelmeskedni kell a törvénynek, meg a törvényhozóknak is. Az Úr Jézus, aki a törvényen kívülálló volt, a törvény felett álló volt, uraknak ura, királyok királya, hogyan viszonyul a törvényhez? Beáll a törvény alá, betölti a törvényt, beteljesíti Istennek az igéjét. Ugye római elnyomás alatt vannak a zsidók, és kérdezik az Úr Jézust, hogy kell-e adót fizetni? Kell-e adót fizetni? Jézus kér egy pénzt, remélem megtalálom az enyémet, amivel készültem, kap egy pénzérmét, és megkérdezi, hogy milyen logó van ezen a pénzérmén. Rita, meg tudod nézni? A román címerem van rajta. Magyar címer, szemkoronával, ápácsával, nem tudom, mik vannak még rajta. Hova tartozunk? Milyen útlevelünk van? Milyen igazolványunk van? Magyar. Hát akkor ki ez a pénzérme? A magyar állami. Magyar. Emma is készült, köszönjük szépen. Időbe kell elkezdeni a pénzügyekről való tanulást. Tehát az Úr Jézus ilyen egyszerűen betölti a törvényt, hogy hát mi van rányomtatva? Hát a magyar címe, hát akkor a magyar királynak kell megfizetni. Magyar napnak kell megfizetni, mert most az van, nem királyság. Az régen volt. Higgyétek el, a királyság sem volt népszerűbb, mint az adóhivatal. Ott is kellett adózni. Bármilyen borzasztó, bármilyen jó fej volt Mátyás király a mesékben, neki is volt kemény adóhivatala. Vagy aztán az Úr Jézus megpróbál feloldani olyan törvényeket, aminek nem sok értelme van, hogyha valaki a kegyelem törvénye alatt él. Gondoljunk abba bele, hogy bűnösök mennek az Úr Jézushoz, ő megbocsátja a bűneiket, meggyógyítja őket a betegségeiből, vagy akár fel is támasztja őket a halott állapotukból, és mivel bocsátja el őket, menj el, és többé ne vétkezz. És ez a gyülekezetnek a lényege, hogy bűnös, de megváltott embereknek a közössége, nem pedig jó embereknek a közössége. Mert a kettő között nagy a különbség. Ha a gyülekezet jó embereknek a közössége, akkor nincsen szükség vezetőkre, mert mindenki jó. Mindenki alkalmazkodik a másikhoz. De ezt látjuk, hogy nem működik a valóságban. Látjuk, hogy ez nem működik a te otthonodban, abban a 10 lakásos lépcsőházban, ahol te élsz, mert 8 szomszédnak biztos 9 véleménye van. Persze a tiéd a legjobb, hát ez egyértelmű, de a másik 8 is másképp gondolkodik. Ezért van szükség hatalomra, vezetőkre, hogy olyan törvényeket állítsanak, ami nem Biblia, ami nem Szentírás, de elősegíti a mi mindennapi, a mi hétköznapi életünket. Ha valaki megpróbált már Indiában autót vezetni, vagy csak kerékpározni, az vagy egy üdvözült hívő ember, és semmi nem számít neki, és azt az éneket énekli közben, hogy minden nékem Jézus, mert ott így közlekednek, dudálnak, csengetnek, jönnek, mennek, ott nem is tesznek fel lámpákat, mert semmi értelme. És akkor te háborogsz azért, hogyha átmész a zebrán, és leint a rendőr. És gyalog mentél át a zebrán. Hát még jogosítványom sincs, hát mit akar ez engem megbüntetni? Szükséges, hogy mi ne halljunk meg. A törvények bennünket védenek. A hatalom bennünket véd. Haragszanak sokan a hatóságra, mert megbüntet, mert fenyít, mert int, korlátoz. Jön a rendőr, fénykürt, körzés, beállunk tempóra. Ez azt jelenti, aki nem szokott autóval közlekedni, vigyázz, trafipax, mérnek, menjél normális sebességgel. De gondolj abba bele, hogy kit hívunk fel legelőször, amikor baj van. Hát a rendőrséget. Betörtek, leégett a házunk, felborultunk autóval, megvertek az utcán, találtunk egy hullát az utcán, mert ez ma Magyarország. Engem is védenek. Az én jogaimat, az én érdekeimet is képviselik. Vagy gondoljunk abba bele, hogy amikor a mi atyánkat olvassuk, vagy imádkozzuk, vagy elmondjuk gondolkodás nélkül, hogy ott az is benne van, hogy Isten védi a magántulajdont. Védi az ember személyiség jogát. Isten úgy bocsásson meg nekem, ahogy én megbocsátok a másiknak. Mondja is az Úr Jézus az aranyszabályt, hogy ti azt tegyétek a többiekkel, amit szeretnétek, hogy veletek tegyenek. Tehát a hatalom nem az ördögtől való. A hatalom és a rend az Istennek a műve, Istennek a teremtése, és Isten az, aki a káoszból, a rendezetlenségből, az anarchiából hatalmat hozott létre. És az ő szentségével, az ő jelenlétével rendet teremtett. És Sátán ezt a rendet, ezt a isteni teremtett tökéletességet próbálja feldúlni. És amikor betörnek a te lakásodba, amikor elviszik a rádiós magnót a kocsidból, amikor elviszik a pénztárcádat, az a Sátánnak a munkája. Az a Sátánnak a munkája. Szeretjük-e a lázadást? Vagy szeretünk-e lázadásba részt venni? Persze, hogy nem. Mit mond a Biblia a lázadás bűnéről? Ki követte el legelőször a lázadás bűnét? A világosság angyala, Lucifer. És ki kap olyan ítéletet, mint a Lucifer, aki a lázadás bűnében benne van? Szokott-e valaki vétkezni a gyülekezet ellen, a Krisztus teste ellen? Hát múlt héten láttuk, elrobták a perselypénzünket. Két reakciónk van, menjünk oda, verjük meg. Mert én tudom, hogy ki volt. Félig bevallotta nekem. Vagy mi a megoldás? Imádkozunk érte, hogy az Úr szent lelket terhelje rá ezt a bűnt. És próbál együttműködni. És akarjon megtérni. Mert ha nem akar, akkor az régen rossz neki. És neked is, hogyha te ezt a haragot, ezt a keserűséget a szívedbe hordozod. Mert nekünk el kell engedni azokat a támadásokat, kísértéseket, bűnöket, amiket ellenünk elkövetnek. Ahogy olvasta Zoli a Ézsaiás igéből, hogy az ő sebei árán gyógyultunk mi meg. Mi meggyógyultunk. És ez az Istennek a hatalma, és ez képviseli a gyülekezetben levő előjáróság, vezetőség, az Istennek a hatalmát. Múlt héten miről volt szó? Van egy problémás élethelyzet. Üldözik a keresztényeket, megölik a keresztényeket. Néró a császár állatbőrbe varja a hívőket, és felgyújtja őket fáklyaként. Bedobja őket a cápák közé, az oroszlánok közé, a vademberek közé. Harcoljanak! Este nézed az olimpiát, na a legerősebb birkozóval küzdjél meg. Hát persze, hogy az olimpikon fog nyerni. De ott nem csak annyi volt, hogy leteszik két vára, hanem megölték őket. Az Isten hatalma az, hogy voltak apostolok, voltak pásztorok, és ma is vannak pásztorok és proféták, akik képviselik azt a hatalmat, hogy Isten nagyobb és erősebb, mint az a császár, aki fölöttünk van. És az ő hatalma is Istentől van. És Isten megengedi az ő kegyelmébe, ez is belefér. Ez is belefér. Azt mondja az ige, hogy az a kegyelem, amiben álltok. Miben álltok ti testvérek? Üldöznek titeket? Nyomorúságban az életetekben? Amit önként vállaltatok Krisztusért? Ez hatalom. Mert ahogy János mondja, legyőztétek a gonoszt. Legyőztétek a gonoszt. Istennek a szent lelke ott van a szívünkben, és ezáltal legyőzzük a gonoszt. Azt mondja az ige, már a teremtésnél is, Káinnak, hogy ha jól cselekszel, mert Isten látta Káinnak a szívét, miért robbantott a szíved haragra? Hát ha te jól cselekszel, akkor nem kéne féljél a törvénytől. Azt mondja itt Pál, tedd a jót, és dicséretet kapsz tőle, mert Isten szolgálja az a te javadra. Ha azonban a rosszat teszed, akkor félj, mert ők nem ok nélkül viselik a kardot, hiszen ő Isten szolgálja, aki az ő haragját hajtja végre, azon, aki rosszul teszi. Ezek szerint Istennek van haragja. Istennek van haragja a gyülekezeten belül is. A lányokra néztem, mi történik a hajunkkal, hogyha belelóg a szemünkbe. Nem látunk, egy. Második, haragra lobbanunk és elmegyünk a fodrászhoz. Ezt tessék itt levágni, mert nem látok semmit. Bár lehet nem ennyire indultok be a fodrász ellen, vagy a hajatok ellen, de ami a jó közérzetünk ellen tör, az bennünket zavar, és azt kilökjük a testünkből. Kilökjük a testünkből. Ha megnő a körmünk, azt levágjuk, ha megnő a hajunk, azt levágatjuk. kócosak vagyunk, megfésülködünk jobb esetben, nem? Ha nem, akkor nem. Akkor az a divat, valaki azt mondja, hogy ez a divat, és kicsit a fésülködni. Az Istennek a haragját képviseli azok, akik vezetnek országokat, vezetnek gyülekezeteket. És higgyük el, hogy ezek az emberek nem szívesen képviselik az Isten haragját. Mert nem jó háborúságban élni, nem jó a haragot képviselni. De ha nem kell a kegyelem, akkor a harag jön helyébe. Ilyen egyszerű az Istennek a gondolkodása. Vagy a kegyelmet fogadjuk el, vagy jön magától a harag. Ne felejtsük el, az áldás és az átok nem jár egyedül. Ha nem kell az áldás, akkor jön helyette az átok. Ha megtagadjuk az átkainkat, és kérjük Istennek az áldását, megkapjuk azt. És azokat, akiket Isten elhívott egy üdvös életre, őket Istennek az áldása követi. De ha nem kell ez az üdvös élet, jön helyette az Isten haragja. Jön helyette az az átok, amit Isten megígért az igéjében. Isten szolgálja, aki a hatalmat képviseli. Tehát nem a saját akaratából cselekszik, nem a saját véleményét képviseli, hanem az Istennek a véleményét, az Isten igéje szerint. És azt is tudjuk az igéből, hogy minden lelket vizsgáljatok meg. Tehát, hogyha egy előjáróság nem az Isten igéjét képviseli, és uralkodik, hatalmaskodik a gyülekezet fölött, vagy akár egy ország fölött, akkor azt a hatalmat igenis meg kell tagadni, igenis ellene kell állni. Érdekes ez a római levélnek a 13. fejezete, mert azok a biblia magyarázók, akik kommunista országokban éltek, szocialista országokban éltek, ők ezt az igét úgy magyarázzák, hogy inkább Istennek kell, mint embereknek engedelmeskedni. Ahol nem volt szocialista rendszer, hanem már több száz éve béke van és demokrácia, ott inkább azt a kommentet írják a biblia magyarázók, hogy igenis engedelmeskedni kell, adót kell fizetni, be kell állni a hatalom alá. Mind a kettő igaz. Mind a kettő igaz. Be kell álljunk a hatalom alá, mert őket Isten állította oda. De amint nem az Isten akaratát hajtják végre, akkor kiáltani kell az Istenhez. Vagy ki kell tartani abban a helyzetben. Testvérek, tegyük a jót. Hogyan tudjuk a jót tenni? Hát úgy, hogy olvassuk az igét. Istennel kapcsolatban vagyunk, és Isten megmutatja számunkra, kijelenti számunkra, amit ő akar. Én hiszek abban, hogy nem egy ember lát a gyülekezetben, hanem nagyon sokan. A vezetőn, a pásztoron, a vezetőségen van a fő felelősség, hogy ezt a látást összehangolják, de hiszem, hogy a gyülekezetnek minden egyes tagja kap az Istentől kijelentést, proféciát, látomást. Honnan tudjuk ezt? Honnan merem ezt mondani? Két helyen benne van a Bibliában legalább. Egy Ó, meg egy Új Szövetségben. Nézzük az Ó Szövetségben. Hol van benne ez az ígéret? Joelnél talán? Szentlélekről szóló proféciá. Miről szól? A szuperlelkészek, meg a baptista lelkészek, mert ők a menők, ugye? Többiek semmit nem érnek. Csak ők kapnak kijelentést. Nem így van a Szegedi Bibliában, igaz? Nálatok másképp fordították. Jól tették. Fiatok, lányatok, véneitek, látomásokat látnak, profétálnak, álmokat látnak. És hol van ez megismételve a Bibliában? Pünköskor, amikor a Szentlélek kiáramlik, az apostolok cselekedeteihez írt könyvében le van írva. Tehát a gyülekezet egységesen tud látni. És kell, hogy egységesen lásson, mert egy Bibliát olvasnak, egy Istenhez imádkoznak, egy Úr váltotta meg őket. Erről jövő héten lesz szó az Efézusi levél alapján. Hogy mi az, ami összeköti a gyülekezetet? Mi az, ami egybe tartja a gyülekezetet? Hány lelki ajándék van? Legalább 20. Annyit múlkor összeszámoltunk, igaz? És mindenkinek megvan minden ajándéka? Vagy úgy igazságosan van ez elosztva? Nem. Össze-vissza, hogy a léleknek tetszett. Tehát sokszínű a gyülekezet, de az alapdolgokban, az elhívásban, az igeolvasásban egyek kell, hogy legyenek. És a hatalom arra való a gyülekezetbe, a vezetés arra való a gyülekezetbe, ha valaki nem áll bele az Isten igéjébe, nem áll rá az Isten igére hittel, és nem cselekszi az Isten igéjét. Abba gondoljunk bele, hogy a szőlő úgy nőne, ahogy akarna. Mi lesz abból? Őserdő. Lesz abból finom bor? Lesz abból must? Lesz abból gyógyszerhez való mag? Nem, mert tönkre fog menni. Kell oda egy kertész, egy borász, egy szakember, aki gondozza azt a szőlőskertet. Abból lesz a jó termés. Abból lesz a gondozott kert. A gyülekezet feladata az, hogy növekedjék. A gyülekezet feladata az, hogy gyümölcsöt teremjen. A gyülekezet feladata az, hogy éljen, mozogjon, burjánzon. A vezetők feladata az, hogy a rossz gyümölcsöket lemetszék és kidobják. A fölösleges leveleket, hajtásokat lemetszék és kidobják. Hogy jó gyümölcsöt hozzon a gyülekezet. Hányan és hányan teremnek jó gyümölcsöt? Gondolok itt gyülekezetekre. De nem jó gyümölcs az. Mert keserű, mert savanyú, mert zöld. Ha jó gyümölcsöt akarunk teremni, el kell fogadjuk az Isten vezetését. Ha értékes gyümölcsöt akarunk teremni, már pedig ez a vágy van a szívünkben, én tudom, hogy beszélgetek veletek, akkor fogadjuk el az Isten lelkének vezetését. És hiszem azt, hogy a gyülekezet előjárói, vezetői előbb-utóbb úgy fognak élni, hogy nézzük, hogy kikbe kell befektetni, kiket lehet kinevelni a jövő nemzedékévé. Mert az az előjáróság, aki csak az ügyekkel, a problémákkal, a bűnökkel foglalkozik, tudjátok, hogy honnan veszi el az energiát? A jövőből, a befektetésből. Hát ebből, ezen keresztül, vagy ez, na, emiatt szenvednek az országok, hogy olyan nagy a hitelállománya különböző országoknak, hogy nem képes befektetni. És ez jellemző a családi háztartásokra is, hogy óriási hiteleket halmoztak fel emberek, és nem képesek befektetni a jövőbe. És miből áll egy kormánynak, egy házi közösségnek a pénz gazdálkodása? Hogyan tudjuk a lyukakat betömködni? Aki lyukakat tömköd, aki hajókat foltoz, az nem tud világokat felfedezni. Az nem tud új kereskedelmi utakat létrehozni. Mert ő állandóan csak foltoz. Állandóan csak foltoz. Nekünk nem foltozásra van elhívásunk. Nekünk nem javításra van elhívásunk, hanem arra, hogy előre menjünk. Hogy lelkeket mentsünk meg. Isten adott nekünk egy bárkát, nem Titanicot, egy bárkát, ami úszik a vizen. Kibírja a viharokat. Kibírja a nagy esőzéseket. A mi feladatunk az, hogy oda minél több embert bevigyünk, akiket Isten ránk bízott. De hogyha gyülekezeten belül viszály van, vagy ha a vezetők között nem egyetértés van, hát akkor ez a hívogatás hogyan működik? Hogyan működik ez a lélekmentés? Sehogy. Ezért van arra szükség, hogy a gyülekezet egységes látásra jusson abban, hogy kik legyenek a jövő vezetői. Hogy kik azok, akikhez szeretnénk igazodni. És itt most nem arra gondolok, hogy menjünk haza, majd ebéd után, és akkor úgy üljünk otthon, hogy úcsém, Dani, nem hagy minket békén, már megint gondolkodni kell otthon is. Na, írjuk fel, eszembe jutott egy név. Ő mindig köszön nekem, hogy Gyülibe felírjuk. Hát, hogy kéne még egy legalább. Hát, hogy valakit írjunk, hogy valakit írjunk. Őt már régen láttam, hogy imaházban, hát, ahogyha vezető lesz belőle, akkor többet fog járni gyülekezetbe. Felírjuk őt is. Mert van, aki így választ vezetőséget. Én csak baptistákról beszélek, én mással nem foglalkozok. Tudjátok, hogy az ilyen gyülekezetek hogyan növekednek? Így mínuszban. Egy év alatt megfeleződött ez a gyülekezet. Mert a gyülekezetnek a vezetője így havonta egyszer eljut imaházba. Úrvacsorai közösségre. Akkor, mint vezető, persze kiosztott mindenkit, mert hát ő a főnök. Meg a lelkész is kiosztotta, hogy neki ne szóljon be senki, hogy ő mikor jár gyülekezetbe. És a gyülekezetből mentek ki az emberek, mentek ki a családosok. És tudjátok, kik maradtak abban a gyülekezetben? Akik nem tudtak már hova menni. Mert a szomszéd házba lakik, örül, hogyha átbiceg a 3-4 botjával. Azok nem mentek el, akiknek már annyi bajuk van, hogy nem tudnak 20 percet utazni egy másik gyülekezetbe. Ez Budapest környéki gyülekezet. ahol 20 percre bármilyen irányba több gyülekezet van. Hát nem ezt akarjuk. Nem ezért jövünk ide, hogy aztán itt Gyöngyösen, meg Miskolcon, nem tudom, hova járnak az emberek gyülekezetbe, hanem ha Isten minket ide helyezett el, akkor itt szeretnék az evangéliumot képviselni. Ez miért fontos? Egy záró igét szeretnék olvasni. Timóteus első leveléhez lapozzunk, a második rész első 7 versét nézzük meg. Egy picit összefügg a hatalommal ez az ige szakasz, ugyanis az imádságról van szó, hogy imádkoznunk kell az emberekért. 1 Timóteus 2, első 7 verse. Arra kérlek mindenek előtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért, a királyokért és minden feljebbvalóért, hogy nyugodt és csendes életet éljünk teljes Isten félelemben és tisztességben. Ez jó és kedves a mi üdvözítő Istenünk színe előtt, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság megismerésére. Mert egy az Isten, egy a közben járó is, Isten és emberek között az ember Krisztus Jézus, aki váltságul adta önmagát mindenkiért, tanúbizonyságként a maga idejében. És most figyeljünk, ezért rendeltettem hírnökül és apostolul, igazat mondok, nem hazudok, hogy a hitre és az igazságra tanítsam a népeket. Ez Pálnak a hitvallása, az arszpoétikája, ha úgy tetszik. Ezért rendeltettem hírnökül is apostolul, hogy az emberek megtérjenek. És ezért imádkozok a királyért, ezért imádkozok a felettesemért, a gyülekezet előjáróságáért, hogy nyugodt életet éljek. Könnyű úgy bizonyságot tenni, hogy közben lőnek rád, hogy kutyákkal kergetnek, hogy meg akarnak ölni? Hát valahogy meg kell oldani, mert ott is ez a misszióparancs, mint itt. De mennyivel jobb úgy missziózni, hogy engedik? Hogy nem kell sietni haza a gyülekezetből. Mint annak idején Erdélyben, hogy 2 óra, de akkor esküvő, temetés, bemerítés, karácsony, húsvét, minden legyen benne. Mert utána jött a rendőrség, és nézte, hogy ki van az épületben. Bármeddig itt lehetünk az imaházban. Egész éjszaka itt lehetnék az imaházban. Hogy imádkozunk egymásért, a feletteseinkért, a politikusokért, a gazdasági vezetőinkért, hogy nyugodt életet élhessünk. Hogy ne az okozzon nekünk nagy fejfájás, hogy miből éljünk meg. Hanem az, hogy kinek mondhatom el még az evangéliumot. Mert Isten meg akar bennünket áldani, és meg is áld bennünket, és segít bennünket. De amikor abban is hitetlenek vagyunk, hogy Isten bennünket megsegít a magánéletünkbe, hogyan tudnánk nagyobb hittel a gyülekezetbe jönni? És a gyülekezetről már megtanultuk, hogy azokból áll össze, akik alkotják. Ha sok gyenge hitű ember jön a gyülekezetbe, akkor ez egy gyenge hitű gyülekezet lesz. Ha egy beteg gyülekezet, mert beteg emberek vannak benne, nem akarnak meggyógyulni, akkor kik fognak oda jönni? Betegek. De mit tudunk mi betegekként a betegekkel tenni? Nekem is fáj, neked is fáj, legyünk barátok. Így lehet inni, lehet így drogozni, lehet így a vászélén üldögélni, búslakodni. Leugorjuk, ne ugorjak, nagyon üt a betonlent. Inkább nem ugrok le, még gondolkodok rajta. Erre hívott el minket Krisztus? Talán nem. Arra hívta el mondjuk Pál apostolt, hogy apostol is hírnök legyen, és hitre, igazságra tanítsa a népeket. Neki egy speciális elhívása volt, de hiszem azt, hogy ez az elhívás, hogy hirdessük az igét, minden embernek megvan. Ugyanis mi hiszünk az egyetemes papságban. Ami azt jelenti, hogy valamennyien, akik megtértünk, újjászült minket Isten élő szent lelke, papok vagyunk. Nem papucsok, hanem papok. Papucs az, aki otthon ül, jó van anyukám. Jó van lelkipásztor, mondjad. Jó van Biblia, mondjad, de én nem csinálom meg. Hát legyen úgy, ahogy te akarod. Tudjátok, hogy mikor mozdul előre egy vállalat? Amikor a vezetők és az alkalmazottak azt mondják, hogy ez őrültség, de kipróbáljuk. Sokkal több cég ment tönkre azért, mert bíztak a biztonságban. Bíztak abban, hogy ha ezt megcsináljuk, akkor hú, hát esetleg nyerni fogunk, esetleg növekedni fogunk. És a gyülekezetek is így szoktak elvérezni, hogy ilyet még nem tettünk. Ilyet még nem szolgáltunk. A vezetésről még annyit, hogy azért van szükség a gyülekezetben vezetőkre, mert őket Isten különleges módon kiemeli a gyülekezet többi tagjai közül, nem azért, mert ők szentebbek, mert ők jobbak, szebbek, aranyosabbak, hívőbbek. Mert Isten rájuk akarja terhelni azt a felelősséget, hogy nektek kell figyelmeztetni a többieket. Nektek kell emlékeztetni őket arra, hogy mit kell tenni. Hány Nehémiás volt, testvérek? Egy. De felépült a templom? Felépült. Mert ő vezető volt. Isten a szívére terhelte, hogy újjá kell építeni ezt a jeruzsálemi templomot. És adott mellé Isten vezetőtársakat, adott neki pénzt, erőforrást, embereket, és felépült ez a nagy épület. Ebbe hiszünk, és ezt látjuk az igében működni, hogy Isten elhív egy-egy embert arra, hogy vezető legyen, előjáró legyen, püspök legyen, vagy éppen diakonő szolgálatba álljon, mi pedig álljunk be mögéjük. Mert ezek az emberek számolnak a te lelkeddel. Számot adnak az Isten előtt a te lelkedről. Mert Isten számon kéri rajtuk. És azt mondja az ige, hogy imádkozzatok értük, és viselkedjetek jól, hogy ne sóhajtozva dolgozzanak közöttetek. Mert ahol csak a rossz ügyek vannak, ahol csak a problémák vannak, az megterheli az embert. Én meg vagyok róla győződve, és én nagyon szívesen foglalkozok bárkivel, nehogy valaki úgy menjen haza, hogy na, akkor már el sem mondhatom neki, hol fáj. Nem ezt akarom üzenni. De meg vagyok arról győződve, hogy a gyülekezeti problémák fele, legalább a fele nem lenne már probléma, ha meg akarná belőle változni. Csak jól esik, hogy nyalogatják a sebünket. Jól esik, hogy úgy simogatják a hátunkat, a hajunkat, a fülünket, a szemünket, ez nem, ez fáj, bárminket, ahol jól esik. Hát igen, milyen rossz neked. Hát igen, nagyon, nagyon nyomorult vagy, tényleg. Így bele is rogunk egyet. Jön gyülekezetbe, szervusz nyomorult testvérem, áldjon meg az Úr, legyél nyomorultabb, hogy jobban sajnáljunk jövő héten. És így működik néhány eset a gyülekezetbe. Itt Egerben is. De ebből nem lesz növekedés. És ebből nem lesz a vezetőségben sem olyan siker, olyan előrehaladás, hogy van idejük gondolkodni, imádkozni. Tudjuk, testvérek, hogy miért választottak diakónusokat az asztal körüli munkára? Biztos tudjuk. Azért, hogy az apostoloknak legyen elég idő gondolkodni, imádkozni, prédikációkra felkészülni, hogy erővel és hatalommal hirdessék az igét. Hogy bátorításul legyenek azoknak a hívőknek, akiket éppen üldöznek a hitükért. És amikor a vezetők azzal vannak leterhelve, és mindjárt hozok egy valódi példát, hogy sebeket kell nyalogatni, akkor kevesebb idő jut az imádságra. Van most egy megállapodás az egyházak és a rendőrség között, hogy segítsük egymás munkáját. Hát majdnem, hát azt is dobott a rendőrkapitány, a Hevesmegyei rendőrkapitány, amikor mondtam, hogy hát megállapodás ide vagy oda, én a bűn megelőzésről szoktam prédikálni. Hát így jó van, lelkész kémen mondja, hát ezért. És akkor mondom neki, hogy én azért dolgozok, hogy magának ne legyen munkája. Akkor így elkezdett figyelni, hát azt mondja, miért? Mert mondom, ha mindenki megtér ebbe a városba, nem lesz lopás, nem lesz erőszak, hát maguknak csak itt a zebrákat kell figyelni, hogy öregény időbe átérre a zebrán, vagy nem. Hú, ez már annyira nem tetszett neki. De mondom, tényleg ezért dolgozunk. De hogyha nem vagyunk kötve azzal, hogy megtérni nem akaró embereket simogatunk, igen, igen, milyen rossz neked, akkor nem tudunk a rendőrségnek például segíteni. Nem tudunk bűnt megelőzni. Nem tudunk preventív munkát végezni, hogy a fiataljunk ne kövessék el a bűnt. A körzetben és a gyülekezetben is, itt Egerben van néhány olyan testvér, aki álmatlan éjszakákat okoz nekem, hogy akkor most mi legyen vele? Zárjuk ki, függesszük fel, vagy még mindig hívogassuk, de nem akar gyülekezetbe jönni, nem akar igét hallgatni, nem akar velünk közösségbe lenni. De ki figyelmeztette négy szem közt? Ki intette el több szem közt? Nyilván ez egy folyamat, hogy átveszem a szolgálatot, de ha ezeket nem kezdjük el rendezni, akkor nem tudunk növekedni. Mert Isten minek az Istene, testvérek? A káosznak vagy a rendnek az Istene? A rendnek az Istene. Tehát szükség van hatalomra, szükség van szentségre, szükség van vezetésre, vezettetésre, hogy az evangélium terjedjen. Hogy nyugodtan éljünk, ezért imádkozzunk, és kérjük a mi megváltó Urunkat, Jézus Krisztust, hogy áldja meg azokat az embereket, akik a leendő vezetőséget alkotják, és ne kérdezősködjünk, mert ahogy a imórán is elhangzott, hogyha már szívünkben vannak nevek, vannak személyek, akkor nehezen leszünk nyitottak az Isten vezetésére. Isten akar bennünket megáldani, Isten akar minket tovább vezetni. Én hiszem, hogy azért hívtatok ide, és én ilyen szívvel, ilyen lelkülettel jöttem, hogy növekedni akarunk. Én már így nem, de így lélekszámban. Növekedni akarunk, gyarapodni akarunk, mert ez az egészséges. Egy normális fán évről évre több gyümölcsöt lehet learatni. Mert ez a normális. És a gyülekezetnek is ilyen növekvő gyülekezetnek kell lenni. És tudom, hogy van egy baptista pásztor, össze is vitatkoztam vele, annó még a teológián, hogy az az ige, amikor azt mondja az Úr, hogy találok-e még hitet a Földön, az nem a gyülekezetre kell, hogy vonatkozzon. Mert azt mondja, azért fogy a gyülekezet, mert hát fogy a hit. Hát az Úr Jézus megmondta. Hát mondom, testvér, én ezt másképp látom. Lehet, hogy lesz olyan gyülekezet, ahol elfogy a hit. És az Úr Jézus bejön az ajtón, körülnéz, van itt hívő, nincs hívő. Hát akkor menjünk tovább elragadtatók. Mennek tovább az angyalokkal, akik viszik az emberek szellemét fel a mennybe. Mi azok közé, a gyülekezetek közé szeretnénk tartozni, hogy megjelenik az Úr Jézus, körülnéz, hát itt mindenkit el kell vinni. Főnök, meg egy buszt küldjetek. Sokan vannak, nem férnek be. Tudunk erre egy ámen mondani, testvérek? Szeretnénk így elmenni az Úrhoz, hogy minél több testvérünk, minél több barátkozónkat tudjuk vinni magunkkal. Szeretnénk. Úr, imádkozzunk vezetőkért, imádkozzunk a lelki pásztorért, imádkozzunk magunkért is, hogy az Úr áldja meg a mi növekedésünket, és áldja meg a mi megtérésünket, hogy valóban térjünk meg azokból a dolgainkból, amik csak korlátoznak minket a növekedésbe. Amen.